Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba a magyar állampolgárok, jelentette be tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, az Egyesült Államok szeptember 30-ától feloldja a vonatkozó program korlátozásait, így újra 2 évre lesz érvényes a vízum, és a 2 év alatt többszöri belépési lehetőséget tesz lehetővé minden magyar állampolgárnak. A miniszter a döntést újabb komoly eredménynek nevezte Donald Trump elnök hivatalba lépése óta. Magyarország minden nyomásgyakorlás ellenére nem adja fel az ellátás biztonságát, írta a tárcavezető a Facebookon. Szijjártó Péter a finn és a lett elnökök közös nyilatkozatára reagált, ami szerint Magyarországnak és Szlovákiának is azonnal le kellene válni az orosz kőolaj és földgáz vásárlásával. Közben Donald Trump amerikai elnök Londonba indulás előtt ismét arról beszélt, hogy Európának fel kell hagyni az orosz olaj vásárlásával. Az Európai Bizottság olyan kezdeményezéseket fog javasolni, amelyek lehetővé teszik az energia szabadabb áramlását az Európai Unión belül, mert ezáltal megelőzhetők az áremelkedések, jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke tegnap a Mario Draghi nevével fémjelzett versenyképességi jelentés bemutatásának első évfordulóján tartott beszédet. Az ukrán-magyar határszakaszon 5662-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 19 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A Trump adminisztráció jóváhagyta az első 500 millió dolláros Ukrajnának nyújtandó katonai segélycsomagot, amelyet az Egyesült Államok NATO szövetségesei finanszíroznak, írta meg a Reuters. A hírügynökség szerint a fegyverekből álló csomag akkor érkezhet meg Ukrajnába, amint Washington engedélyezi a szállítást. A cikk alapján a mostani az első olyan eset, amikor az USA és szövetségesei által kidolgozott új mechanizmust alkalmazzák Ukrajna fegyverellátására amerikai készletekből NATO országok forrásainak felhasználásával. Donald Trump állami látogatása érkezett Nagy-Britanniába, ahol harmadik Károly király fogadja. Ez példátlan, mivel még soha nem hívták meg kétszer ugyanazt az amerikai elnököt brit állami látogatásra. Trump érkezésekor tüntetők Jeffrey Epsteinről vetítettek képeket a Windsor kastélyra, számolt be külföldi hírportálok tudósításai nyomán itthon az Index. A látogatás alkalmával 31 milliárd fontos brit-amerikai technológiai megállapodást jelentettek be. Az ügyész halálbüntetés javaslatával nyújtotta be a vádiratot a bírósághoz a Charlie Kirk konzervatív aktivista elleni halálos merénylettel gyanúsított Tyler Robinson ügyében. A Utah állam törvényei alapján összeállított vádat Jeff Gray, Utah megye ügyésze képviseli, aki amerikai tragédiának nevezte a politikai gyilkosságot. Az Európai Szocialisták pártja egyhangulag megszavazta Robert Fico szlovák miniszterelnök Smer nevezetű pártjának végleges kizárását, írta meg a Politico nyomán az Index. Fico még májusban Moszkvában kezet fogott Vlagyimir Putyinnal, az oroszországi éves győzelemnapja ünnepségek előtt, szeptemberben pedig Pekingbe látogatott, ahol találkozott a kínai elnökkel is. Megfordult a társadalmi mobilitási trend Magyarországon, már többen költöznek a fővárosba, mint ahányan elmennek Budapestről. A KSH részletes adatai alapján a hvg.hu arról számolt be, a legtöbben a Velencei tópartjára költöznek, miközben Észak-Kelet-Magyarországról óriási az elvándorlás. A fővárosban tavaly 1000 lakosra 1,9 fő volt a bevándorlási többlet, 2018 és 24 között évente átlagosan 564 ezer magyar költözött el más városba úgy, hogy az országot nem hagyta el. A tanrendbe épített mesterséges intelligencia kurzus indul a tanév első fél évében 60 iskolában, köztük 3 határon túli szakképzési intézményben, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta, már ebben a fél évben több ezer gyermek vehet részt a képzésben. A cél az, hogy februártól valamennyi szakképzésben tanuló diák hallgathasson ilyen kurzust. Októbertől benyújtható a három gyerekes anyák kedvezményéről szóló adóelőleg nyilatkozat a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán keresztül. A jogosultság nem csak jelenlegi, hanem korábbi családi pótlékra való jogosultság alapján is érvényesíthető, akár felnőtt gyerekek után is. A kedvezmény minden más adóalapkedvezményt megelőz, és akár 148.500 forint havi megtakarítást is jelenthet. Végül az időjárásról. Országszerte sok napsütésre lehet számítani, gomoly felhőkkel és kevés fátyolfelhővel, csak délután északkeleten fordulhat elő néhány zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet ma 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Spazieren ein Jour à Tombouctou, de pas tirer pas des machines à bout. Mais je veux être trippé, triplement frippé, frippé comme une triplette belle ville. Je peux finir ma vie à Acapulco dans cette horaire avec des gigolons. Moi je veux être tordue, triplement tordue, balancée comme une triplette belle huile. Swing et belle rendez-vous, mardon d'un signe de télé. Vous aucun qu'un bain de peau. Triplement idiot, dans les cannes, triple de belle ville. Je peux finir ma vie en molule. Je fais comme un oiseau, ça fait plus. Papa, papa, je veux ma voix brisée, triplement brisée. Swinging canne, triple de belle ville. Allez les filles, allez, swinging belle, rendez-vous. Je veux finir ma vie à Constantinople. C'est bien trop dur de faire des rimes en noble. Moi je veux être trippé, triplement frippé. De quadrature, de triplet, de belle hule. Givré, triplement givré, swinging comme triple de belle vue. Allez les filles, allez, swinging belle, rendez-vous. Pardon, t'as dit tout pédo, 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 pour aucun qu'un bain de peau. Mais avec ce point, je rentre
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Feljegyzések szerint a szarvasgomba már időszámításunk előtti időkben is ismert kurrens terméknövény volt. Héber eredetű szóval írták le, melynek jelentése szeretetre méltó, kedves, kellemes. Ma a világon mintegy 1000 föld alatti gombát tartanak számon. Az ehető szarvasgombák száma azonban 10-es nagyságrend körüli. A föld alatt élő gombák is spórákkal szaporodnak. Azokat a rovarok, a giliszták és más állatok, de leginkább a víz terjeszti. A spórákból fejlődő gombafonalak, a micéliumok átszövik az erdő talajának felső rétegét s avartakaróját, rákúsznak a lehullott termésekre, így azonnal meg tudnak telepedni a csírázó növény gyökerén. Közülük ugyanis több faj a gombák és a növények között kialakult szimbiózisban él, vagyis a gomba csak egy bizonyos magasabb rendű növénnyel, rendszerint valamelyik fa vagy cserjefajjal alakít ki mindkettőjük számára kölcsönösen előnyös életközösséget. A gomba megkönnyíti a fa számára az ásványi anyagok felvételét, miközben a fától az asszimilációból származó szerves vegyületeket, cukrokat és más összetett tápanyagokat kap vissza. Vannak olyan föld alatti gombák, amelyek kevésbé válogatósak, s több növénnyel is létesítenek ilyen kapcsolatot. A szarvasgombák a gyökérhez kapcsolódnak. Leggyakrabban a tölgy, a mogyoró, a hársak és a fekete fenyő gyökerén élnek. Föld alatt élő gombák bolygónk minden részén megtalálhatók. Ebben a vonatkozásban Európa területe van a legjobban feltérképezve. A botanikusok a Mediterrániumtól a Lapföldig tartanak számon föld alatti gomba élő helyeket. A manapság ismert mintegy 500 föld alatt élő gombafajból 218 Európában él. Afrika, Ausztrália, Dél-Amerika és Ázsia területén még további új fajokra bukkanhatnak. De milyen vidéken? Mindenütt, ahol a terület erdős, ligetes, de félsivatagos vagy éppen mocsaras vidéken is előfordulhatnak ezek a gombák. Mivel elterjedésük bizonyos hő- és nedvesség viszonyokhoz kötődik, legtöbb fajuk a meleg, nedves éghajlatú vidékeken található. Ezért alakult ki nagy kultuszuk Olaszországban és Dél-Franciaországban. Észak felé haladva mind a fajok száma, mind a termőtestek mérete csökken. A valódi szarvasgombák legjobban azokban az idős tölgyesekben és bükkösökben érzik magukat, amelyekben a fák egymástól 8-10 méterre állnak. Nincs lágyszárú ajnövényzet, legfeljebb cserjeszint, a talaj humuszban és mézben gazdag, laza, homokos vagy köves szerkezetű. Más föld alatt élő gombát tulajdonképpen bármelyik erdőben találhatunk, például a homoki szarvasgomba már sovány talajú, homoki akácosokból is előkerült. Idéztem ezeket a sorokat a szarvasgombatermesztés.hu honlapról. Ennyi bevezető után, kedves hallgatóink, már kitalálhatták, hogy a mai gasztronómiai műsorunkban a szarvasgombáról lesz szó. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Róze Andrást és Dunst Zsoltot. Mi másról is beszélhetnénk mai gasztronómiai műsorunkban, mint a szarvasgombáról. Most előjáróban mit is tudhatunk a szarvasgombáról? Egy milyen növényről van szó, és milyen jellemzői vannak?
Ugye egy elég ritka, Kárpát-medencében fellelhető fajtáról beszélünk, vagy fajtákról. Tulajdonképpen a szarvasgomba csak gyűjtőnév, több fajtája megtalálható. Mindegyiknek más illata van, másképp néz ki. Más időszakban szedik, vagy vadásszák pontosabban. És hát mivel a föld alatt terem, ezért nehéz megtalálni, ezért a fellelhetősége korlátozott, az értéke pedig magas. Nem csak ebből kifolyólag, hanem abból kifolyólag is, hogy egy különleges aromájú és sokféleképpen elkészíthető fűszerről beszélünk.
Említettük, hogy több fajtája létezik. Hát hány fajtája létezik a szarvasgombának?
Hát most az Andrásra nézek, ha jól tudom, akkor 60.
Egész sok féléről tudunk, de igazából gasztronómiai ismertsége és felhasználása azért jóval kevesebb van. Tehát én 100 körüli fajtáról tudok. De...
Mi különbözteti meg ezeket egymástól? Mitől van ennyi féle fajta? Ízében vagy termés helyében különböznek egymástól? Mitől függ ez?
Ízében tulajdonképpen nem csak a fajták különböznek egymástól, hanem a fajtákon belül az egyes egyedek is, és tulajdonképpen minden gomba egy kicsit más. A fajták azok pedig biológiai értelemben különülnek el.
Tudunk arról valamit, hogy miért éppen szarvasgomba a szarvasgomba? Miért így nevezték el ezt a gomba a fajtát?
Hát ez csak ugye az egyik neve, még több mint 10 változat van erre a gomba fajtára. A legelterjedtebb, vagy szerintem a legtöbben már hallották a gím gomba kifejezés, hogy ez megfigyelték az erdőben élők, hogy a szarvasgombákat a szarvasok párzási időszakban előszeretettel kaparják ki és fogyasztják el, és erre ráakasztottak egy ilyen mitológiai erőt jelentő fűszert.
Mert hogy a szarvasgomba egy fűszernövény? Egy fűszergomba?
Hát leginkább annak tartjuk, mivel tehát az ételjavát nem a szarvasgomba adja, hanem azzal ízesítjük az ételt.
Milyen ételeket is fűszerezhetünk szarvasgombával?
Ugye az előbb mondtuk, hogy sokféle neve van. Itt ugye még a közismertek közé mondanám a tréflit, vagy a triflát, amit így használnak. Ezek a szarvasgombát jelentik népi szólásban, de egyébként a nemzetközi nyelvben is ugye tartufo, trüffel, truffle, ezek a kifejezések szerepelnek leginkább. Elég széles körű a felhasználása, de az árát tekintve nem kell egy extra luxus fogásra gondolni, akár elég kezdjük az alapoknál egy vajas kenyér vagy egy zsíros kenyér, amire ráreszeljük frissen és már fogyasztható is.
Ön, séf, ha jók az értesüléseim, milyen ételeket készít gyakran szarvasgombákból?
Nagyon sokféle variáció van, de én, ahogy az előbb is az egyszerű dolgoknál kezdtem, szeretem az ilyen egyszerű dolgokhoz fogyasztani. Itt például fogok készíteni egy úgynevezett rackaszarvú tészta különlegességet, ami kecskesajttal és szarvasgombával lesz ízesítve, de aki még fokozottabb ízekre vár, az akár megkóstolhatja a szarvasgombás kapucsinót is, ugyanis az édességekhez is szenzációs ez a gomba, illetve valamelyik fajtája még intenzívebben előtérbe kerül.
Hogyan születnek ezek a receptek, hogy minek az ízesítésére is használja a szarvasgombát? Az ön fejéből pattannak ki az ötletek?
Azt szeretném igazából, hogyha a piacon is megjelenne már ez a gomba, és a háziasszonyok is el tudnák készíteni. Nem olyan drága dolog egyébként, mint amennyire így a nyelvben elterjedt. Ezért ajánlom mindenkinek, és hasonlóképpen, mint bármilyen fogás készít el egy háziasszony először, ez is kell egy kis gyakorlat, és akkor belejön az ember, de egyébként a netes felületeken rengeteg információt lehet erről találni, recepteket, elkészítési ismereteket, egyéb dolgokat.
Hogyan szeretnék népszerűsíteni a szarvasgombát?
Ezt a teremtményt ugye minden oldaláról igyekszik bemutatni, és akik ebben valamilyen szakértelemmel bírnak, úgy a gyűjtők és az elosztók, és aki feldolgozza, és aki a termesztésével foglalkozik, a Gödöllői Egyetemről a tudományos szakértői a kérdésnek. Úgyhogy tulajdonképpen ez minden oldaláról be lesz mutatva a szarvasgomba, ami létezik, de hogy ki mi érdekel, hát azt mindenki maga dönti el. És a gasztronómiai oldal, azt gondoljuk, hogy az a legszemélyesebb élmény, tehát amikor ezt meg lehet kóstolni. És ugye mi ebben próbálunk meg valamilyen módon lehetőséget adni.
Említette, hogy termesztik is a szarvasgombát. Hol foglalkoznak szarvasgomba termesztéssel?
Igazából itt ez egy kísérleti stádiumban lévő folyamat, amit igazolnak olyan ültetvények, amelyek termőre fordultak már, de ez még éppen, hogy elindult ez a dolog, és ez azt jelenti, hogy azért nagyon nagy földterületeken nagyon kevés gomba terem olyan, ami ültetett. Nem egyszerű a termesztés, amennyire én tudom, illetve tudom, hogy nem az, csak nem az én szakterületem. Igazából nálunk ez még gyerekcipőben jár. Magyarországon nagyon sok szarvasgomba terem, de azok vadon termő területekről származnak. Több kis kísérleti telep van, illetve egy, aminek nagy nyilvánossága lett, az a Hőgyészen, ami Dél-Nyugat-Magyarországon. Ott fordult először ültetvény termőre, és mi is a korábbi fesztiváljainkat ott tartottuk.
Apropó gyűjtés. A gyűjtésnél fontos szerepet játszanak a kutyák is. Miért? hogyan gyűjtik a szarvasgombát?
Valakinek meg is kell keresnie a szarvasgombát, és hogyha már az ember erre kevésbé alkalmas, akkor ugye a kutya ebben nagy örömmel van a segítségére, mert a kutyának ez egy játékos munka tulajdonképpen.
Mert hogy említette, hogy vadon terem a szarvasgomba, na de hát hol? Az erdőben? És mely növényekhez közel találhatjuk meg? Mi a kedvenc termőterülete?
Magyarországon szerintem a legnagyobb mennyiségben a tölgyfák gyökereihez kapcsolódik. De sok minden másféle növényt is szeret, és ezekkel szimbiózisban él. Nálunk a tölgy a jellemző.
Térjünk vissza az ételekhez. Milyen íze van a szarvasgombának? Le tudjuk ezt írni? Vannak olyan jellemző szavak, kifejezések, amelyekkel érzékeltetni tudjuk, hogy milyen ízű a szarvasgomba?
Igen, hát ez egy nehéz kérdés, mosolyogok is rajta, mert szinte megmagyarázhatatlan. Ugye a többi gombához képest egy teljesen más, intenzívebb illatot képzeljünk el, ami hát ilyen szavakat tudnék rá mondani, amiket hallok egyes szarvasgombászoktól, hogy hasonlít egy kicsit a fokhagymára, animális illatok, ilyesmi. Tehát egy egészen elképesztő
speciális ízkombináció.
Mire az egész kép összeáll, addigra egy szenzációs élményt kapunk.
Mondjunk még példákat, milyen finomságok készülnek majd.
Készültem még rántott mangalica fejjel, amihez egy szarvasgombás öntetet fogunk készíteni, de úgy készítjük el az ételek javát a tésztán kívül a többi ételkülönlegességet is, hogy külön lehet hozzá szarvasgombát, illetve szarvasgombás öntetet kérni, esetleg aki nem szereti, az is találjon magának ételt, úgyhogy így lesz megoldva, hogy frissen reszeljük a szarvasgombát az ételekre, hogyha valaki ezt igényli.
Mi a tálalási módja? Minden esetben reszelik, amikor darabolják, hogyan adják az ételekhez?
Többféle megoldásban létezik. Általában, ha frissen kerül a tányérra, a tálalás után, akkor egész vékony szeletelővel szokták, az a legelterjedtebb. Azt is mondjuk Olaszországban olívafából készítik, de itthon már láttam diófából is szarvasgomba reszelőt. De lehet ilyen különböző kisebb szeleteket vágó reszelővel is próbálkozni, mindegyik szenzációs.
Frissen jó fogyasztani, esetleg fogyaszthatjuk, tartósíthatjuk. Mi a jellemző?
Hát a fogyasztást azt nem nagyon bírja, igazából eltűnnek azok az illatanyagok, amiket frissen tud, tehát ezért is nagyon nehéz tartósítani, mert nehezen bírja a macerát. Tehát ezek az illatanyagok, ezek egyszer csak eltűnnek valahova. Elszállnak, és utána már szinte értéktelen, ugyanis a szarvasgomba értéke az illatától függ leginkább, úgyhogy a nagyobb szakértők azok darabonként szagolgatják őket, és azok közül választják ki azokat, amik még intenzívebbek egyébként. A magyarságáról szeretnék még egy pár szót mondani, ugye már azt mondja a monda, hogy Mátyás király is egy aranyat adott érte. Tehát igazából elképzelhetjük azt, hogy nagyon régóta itt van a Kárpát-medencében, talán még a szőlőnél is hamarabb itt volt. Piros paprikáról akkor még nem tudtak, így hát Kossuth is azt mondta, hogy a kolbászba vétek paprikát tenni, ugyanis a kolbász citromosan az igazi. És hát tényleg az 1600 és 1800 közötti években, hogyha szakácskönyveket lapozgatunk, ugye nincs paprika, de a kolbászban már volt akár gyömbér, akár citromhéj. De a szarvasgomba ugyanúgy szerepel ezekben a könyvekben. Tehát egy igazi régi magyar dologról beszélünk, ami ugye sok minden kapott már hungarikum kifejezést, vagy jelzőt itt még a szarvasgombával, még olyan kevesen találták meg ezt újra, hogy ezen nagyon sokat kell dolgozni, ezért a médiának nagy szerepe van annak, hogy ezt próbálja meg előtérbe helyezni, és az embereket jobban megismertetni, de talán már csak az új generáció lesz az, aki ezzel foglalkozni fog, és a képzés sem foglalkozik vele eléggé, tehát azt is meg kellene újítani a szakmai iskolákban, hogy nem csak látjuk a könyvbe lerajzolva, hanem főznek vele, megnézhetik, megszagolják, kimehetnek terepre, hogy keresik ezt a gombát, hogy dolgozzák fel. Most már ilyen lehetőségek vannak. Ezekre kell pályázni és ezt erősíteni, hogy a felnövekvő szakástársadalom már tudja azt, hogy hol van szarvasgomba is, hogy készítheti azt el.
A recepteket említve, ezeket a recepteket itt készíti el a szarvasgomba ünnepen, vagy gyakran készíti ezeket az ételeket, és van rá igény? Mi a tapasztalat?
Hát van olyat, amit csak ide készítettem. Egyébként azért is változik ez, mert szeretem azt a fajta konyhát előtérbe helyezni, ami friss alapanyagokra épül, és abban az időben megkapható, piacon felelhető alapanyagokból próbáljuk meg elkészíteni, amit adunk.
Általában sós vagy édes ételekre jellemző a szarvasgomba. édesételekben is szokták használni? Előszeretettel használják?
Szokták használni, igen. Tehát a szarvasgombás desszertek, bombonok, azok ezekben a körökben elterjedtek azoknak a köreiben, akik egyébként szarvasgombás ételeket fogyasztanak, akikből ugye Magyarországon elég kevés van, de azért egyre több. Többféle szarvasgombával ízesítenek csokoládét és másfajta édességeket, de nálunk terem egy különleges szarvasgomba, ami a saját természetétől fogva is édes.
Ezt melyik az?
Homoki szarvasgombának hívják, és igazából komolyabb mennyiségben Magyarországon fordul elő, úgyhogy ez egy nagyon sajátunknak tekinthető fajta.
Ez mikor található meg a természetben?
Így mostanában, te szeptember, elég rövid szezonja van, de ez pont ez, ami most tart.
Említsünk meg még néhány különlegességet az édességekkel kapcsolatosan.
Desszertből nekünk most itt egy-két fajta lesz, csak hát egy szarvasgombás vagy terfézies tárt nevű desszertről tudok, de én még ezt nem kóstoltam, úgyhogy én is kíváncsian várom. Ez igazából egy ilyen kis tortát jelent, amennyire én tudom.
Van-e kedvenc szarvasgombás étele?
Nincs.
Mert hogy mindegyiket szereti?
Hát igen, mindig más ízlik.
We'll be right back.
Mit tapasztal manapság? Az emberek mennyire ismerik a szarvasgombát? Mi a közvélemény a szarvasgombáról?
Igen, érdekes. Ez is, mert legtöbben, ha szarvasgombáról beszélünk, akkor ugye ez már gondot okozhat, hogy azt nem tudják, ugye, hogy egy gyűjtő névről beszélünk, és legtöbben csak azt tudják, vagy azt hallották, inkább így mondom, hogy nagyon drága, és olyan drága, mint az arany, ilyeneket hallok.
És ez nem igaz?
Hát nem. Létezik mondjuk egy fajtája a szarvasgombának, ami a világon a legértékesebb, ez a Tuber magnatum pico nevű gomba, ami csak az isztriai félszigeten és annak a környékén terem meg. Ez a legdrágább gomba, ez tényleg ilyen 3-4 ezer eurókat is elkérnek egy kilóért, de hát ugye mivel 2 gram kell egy adag kajára, ezért ezt is azt gondolom, hogy mondjuk egy 4 fős család egy 3-4 ezer forintból igen megúszza, és akkor már van egy egész szarvasgombás menűsor az asztalon.
Jászívánnyal kapcsolatosan elmondható, hogy Jászíványban található Közép-Európa egyik legbővebben termő szarvasgomba élőhelye. A településen került elő Magyarország eddigi legnagyobb, eredetileg csak nem 1,3 kg-os nyári szarvasgombája, amely a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban tekinthető meg. Erről nem tudott?
Hát erről tudtam, ezt hallottam azonnal, ahogy előkerült, és ez ugye egy nagyon nagy különlegességnek számító dolog. Én még személyesen nem láttam, de remélem, hogy lesz rá időm. De külföldön már láttam, hasonló nagy értékes gombát találtak, amire egy japán és a Depardieu úr licitált, és hihetetlen eurómilliókért kelt el. Na, annak viszont a pontos mását faragták meg fából, és az ki van állítva pontosan életű nagyságú. Remélem, hogy ennek a gombának is csinálnak egy ilyen másolatot, amit lehet vinni, nem romlik meg, és az emberek meg tudják nézni szemükre, hogy úristen, ekkora.
Műsorunknak van egy olyan célja is, hogy szeretnénk a kedves hallgatók figyelmét felhívni a szarvasgombára. Ön is említette, hogy nem aranyárban vásárolható általában a szarvasgomba, de hát akkor milyen jó tanácsokat is tudnánk adni a minket hallgató háziasszonyoknak, hogyan juthatnak hozzá, és hogyan készítsék el a legegyszerűbben és a legfinomabban a szarvasgombát.
Hát igen, az a legmegbízhatóbb, hogyha mindenki saját magának keresné, de ugye ez így nem történhet meg. Ugye azt említettem a beszélgetés elején, hogy sajnos még nincs a piacon, nem olyan könnyű friss szarvasgombát beszerezni, tehát hogyha az embernek eszébe jut, hogy most ennék egy szarvasgombás rántot, tehát hogyha leugrik a közérben, akkor biztos nem fog kapni. Tehát, de ez is benne van abban, hogy az ára miért ennyi, mire azt megtalálják, kiássák, megmossák, oda kerül az ételbe belerakom, tehát több folyamaton megy keresztül, és ez is ugye emeli az értékét a dolognak. Előfordulhatónak tartom azt, hogy piacokon a gombásoknál találkozik vele az ember, ott meg ugye nyilván a piacra csak úgy lehet bevinni, hogyha előtte a gombavizsgán ott van, és ezt ki is kell raknia az ős termelőnek. De viszont a cégünk készít olyan szarvasgombás konzerveket, amik, ha már nem friss szarvasgombák, de amivel elérhetjük azt, hogy egész évben tudunk szarvasgombás ízeket varázsolni az asztalra, hogyha szeretnénk.
Milyen ez az ízvilág? Olyan, amit soha nem lehet megunni?
Erről az vélemény, hogy mindent meg lehet unni nyilván, itt is azért tartani kell a mértéket, és akkor én azt gondolom, hogy mindig élményt okoz az embernek, hogyha... Igen, hát ez nem lesz a mindennapos étkezések része. Ez csak inkább ünnepi, vagy különleges alkalmakra. És hát remélem elérjük azt is, hogy tényleg van egy-két darab szarvasgomba a hűtőbe, és bármikor eszébe jut az embernek, akkor gyorsan készít egy risottót, egy tésztát, vagy egy zsíros kenyeret, és már lehet is a dolog.
Bár azt említette, hogy nagyon nehéz arra válaszolni, hogy mi a kedvenc szarvasgombás étele, de ha már szubjektív véleményre vagyok kíváncsi, azért hagyd tegyem fel ezt a kérdést. Van-e kedvenc szarvasgombás étele, amelyet különösen szeret készíteni és fogyasztani?
Nagyon szeretem például a marhahúslevest gazdagon, úgyhogy velős csonttal benne van ez a finom főtt hús, sok zöldség, tészta, és akkor szoktam belerakni egy kanál szarvasgombás vajat, meg egy kis reszelt parmezánt, és ez így szenzációs.
Akinek van kedve és módja, lehetősége, próbálja ki.
Igen, lehet próbálkozni, és mint ahogy mondtam, lehet a neten recepteket találni, és segítünk elkészíteni, hogyha valakinek gondja van vele, akkor jelentkezzen.
Beszélgetésünk végén mit üzenhetnénk a minket hallgató háziasszonyoknak a szarvasgomba témakörével kapcsolatosan? Mire figyeljenek oda?
A szarvasgombával kapcsolatosan még azt tudom mondani, hogy arra is mindig ügyelni kell, hogy friss gombát használjunk, tehát ez egy fontos ütétel.
Dunsz Zsoltnak és Róze Andrásnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa az ágostonosok nagykáptalanjához. Szívetek mélyén, Isten szeretetéből kiindulva. A Szent Atya fogadta a Pápai Teológiai Akadémia tanácskozásának résztvevőit. Leó Chicagóból. A Vatikáni Média dokumentumfilmje a pápa amerikai gyökereiről. A megpróbáltatásokban halljuk meg a teremtés reményének üzenetét. A pápa megáldotta a Regina Apostolorum Egyetem latin-amerikai kongresszusát.
Leó pápa az Ágosta rendiek nagykáptalanjához. Szívetek mélyén, Isten szeretetéből kiindulva. Leó pápa szeptember 15-én hétfőn délelőtt látogatást tett az Ágosta rendiek nagykáptalanjára, amelyet szeptember 1-től 18-áig tartanak a hittani kongregáció épületével, ahol jelenleg a Szent Atya lakik, szemben fekvő Augustinianum központi rendházban és patrisztikus intézetben. A hivatás, a képzés, a közösség és a misszió témáihoz kiinduló pontként Leó pápa azt ajánlotta, hogy mindenekelőtt saját magukban fedezzék fel Isten szeretetét, és szeressék azt, amivé válni akarnak. A Szent Atya örömmel vesz részt a találkozójukon, a lelki megosztás szellemében, és otthon nézi magát köztük. Az új előjáró választás kapcsán megköszönte a búcsúzó perjel szolgálatát, az újat pedig imájáról biztosította. A nagykáptalan értékes alkalmat kínál a közös imádságra, hogy elgondolkodjanak a kapott ajándékon, a karizma jelentőségén, valamint a közösség előtt álló kihívásokon és problémákon. A rendi nagy találkozó a lélekre való odafigyelés jelenti, ahogy azt az alapító Ágoston atya mondotta, ne lép ki magadból, tér vissza önmagadhoz. Az igazság a benső emberben lakozik. Másrészt a bensőségesség nem menekülés, a személyes és közösségi felelősségünk, az Úr által az egyházban és a világban ránk bízott küldetés, a sürgető kérdések és problémák elől, pontosított Leó pápa. Önmagunkba fordulunk azért, hogy aztán még motiváltabban és lelkesebben forduljunk küldetésünk felé. Az önmagunkba fordulás megújítja lelki és lelkipásztori lendületünket, visszatérünk a szerzetesi élet és a megszentelt élet forrásához, hogy fényt tudjunk adni azoknak, akiket az Úr az úton elénk állít. újra felfedezzük kapcsolatunkat az Úrral és testvéreinkkel, a szerzetesi családunkban, mert ebből a szeretett közösségből inspirációt meríthetünk, és jobban megválaszolhatjuk a közösség élet kérdéseit és az apostoli kihívásokat. A hivatások és a kezdeti képzés kapcsán Szent Ágoston buzdítását idézte. Szeressétek, ami lesztek. Ez a tanács segít különösen annak elkerülésében, hogy a képzést betartandó szabályok és tennivalók összességeként értelmezzék, mint egy kész ruhadarabot. Álljon mindennek középpontjában a szeretet. A keresztény hivatás és főként a szerzetesi hivatás csakis valami nagy vonz erejében születik meg, egy olyan szeretetben, amely táplálja és kielégíti a szívet. Ezt kell meglátatni fiatalokkal, hogy megpillantsák a hivatás szépségét, és megszeressék azt, amivel hivatásuk elfogadásával válhatnak. A szeretet, amely Ágoston lelki keresésének középpontjában állott, a teológiai tanulmányoknak és az intellektuális képzésnek is alapvető eleme. Isten soha nem lehet pusztán csak az értelmen keresztül elérni, ezzel szemben meg kell engedni magunknak, hogy ámulatba entse minket az ő nagysága. Így megkérdőjelezhetjük magunkat a teremtő nyomainak a követéséről, de főként arról, hogy szeressük őt, és hogy megszerettessük őt másokkal. A tanulóknak Ágoston nagy lelkűséget és alázatot javasol, amelyek éppen ebből a szeretetből fakadnak, a nagylelkűséget, hogy megosszák kutatásaikat másokkal, hogy azok a hitük javára váljanak, illetve ajánlja az alázatot, hogy elkerüljük azok hiúságát, akik a tudást önmagáért keresik, és akik a tudás birtoklása miatt felsőbbrendűnek érzik magukat másokkal szemben. Ugyanakkor az isteni szeretet kimondhatatlan ajándékaként kell rátekintenünk a közösségi életre és az apostoli tevékenységre, emlékezve a rendszabály tanítására, ahogy egy éléskamrából táplálkoztok, úgy egy ruhatárból öltözködjetek, folytatta a pápa. Maradjanak hűségesek az evangéliumi szegénységhez, és gondoskodjanak arról, hogy ez döntsön arról, amik ők maguk és amit birtokolnak, beleértve az eszközöket és építményeket is, hogy minden az apostoli küldetésüket szolgálja. Végül ne feledkezzenek meg a missziós hivatásukról sem. Az 1533-as első misszió óta az Ágoston rendiek szenvedéllyel és nagylelkűséggel hirdették az evangéliumot a világ számos részén, gondoskodva a helyi keresztény közösségekről, miközben az oktatásnak és a tanításnak, valamint a szegények megsegítésének szentelték magukat, egyéb társadalmi és karitatív tevékenységük végzése mellett. Ez a missziós szellem ki nem aludhat, mert ma is nagy szükség van rá. Leó pápa arra buzdítja a nagykaptalan tagjait, hogy élesszék fel újra ezt a missziós lelkületet, emlékezve arra, hogy az evangelizáció egy küldetés, amelyre mindannyian meghívást kaptak, és ami megköveteli az alázatos és egyszerű öröm tanúságtételét, a szolgálatkészséget és azoknak az embereknek az életében való osztozást, akikhez küldetést nyertek. Fogadjátok be a lélek sugallatait, kérte végül a Szent Atya. Imádkozom értetek, hogy az Úr szeretete ihlesse gondolataitokat és tetteiteket, tegyen benneteket apostolokká és az evangélium tanúivá szerte a világon. Szűz Mária és Szent Ágoston közben járása kísérjen benneteket, zárta beszédét Leó pápa, majd apostoli áldását adta az ágostorrendi nagykáptalan tagjaira.
Leó pápa a teológia természetéről elmélkedett a teológusokhoz intézett beszédében. A Pápai Teológiai Akadémia által szervezett nemzetközi szeminárium résztvevőihez szólva, Leó pápa kiemelte a teológiai törekvések jövőre irányuló, missziós és párbeszédet előmozdító lendületét. A Teremtés, Természet, Környezet a világ békéért című nemzetközi szeminárium résztvevői sürgető kérdésekről elmélkednek, amelyek nagyon közel állnak a szívemhez, mondta 14. Leó pápa a szeptember 13-án szombaton tartott audiencián. Miközben kiemelte a környezeti fenntarthatóság és a teremtett világ gondozása témáinak fontosságát, A Szentatya hangsúlyozta, hogy a világunk környezeti és társadalmi körülményeinek javítására irányuló erőfeszítéshez mindenki elkötelezettségére szükség van. A szeminárium résztvevői reményteljes jelet mutattak fel a konferencia interkulturális és vallásközi perspektívájának köszönhetően, amely megfelel a Pápai Akadémia Ferenc pápa által kívánt megújult profiljának. Ez késztette Leó pápát arra, hogy a teológiai törekvések jövőre irányuló missziós és párbeszédet elősegítő lendületéről elmélkedjen a tanácskozás résztvevőihez intézett beszédében.
Sono lieto di ricevere la Pontificia Accademia di Teologia al termine del seminario internazionale che avete tenuto in Vaticano sul tema creato natura ambiente per un mondo di pace.
A teológia valóban az egyház missziós és evangelizáló tevékenységének egyik alkotó eleme. Ebből a szempontból szükség van egy kifelé irányuló teológiára, amely ötvözi a tudományos szigorúságot és a történelem iránti szenvedélyt, és amely teljes mértékben megtestesül, állapította meg Leó pápa. Arra buzdította a teológusokat, hogy munkájukat az ókori nagy egyházatyák és tanítók teológiája alapján modellezzék, akik a léleknek engedelmeskedve tudták, hogyan egyesítsék a hitet és az értelmet, az elmélkedést, az imádságot és a gyakorlatot. A pápa kiváltképpen Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás, valamint Boldog Antonio Rosmini példájára mutatott rá, akik a teológiát a bölcsesség által mérsékelt tudományként értelmezték. A teológia tehát ez a bölcsesség, amely szélesebb egzisztenciális horizontokat nyit meg, párbeszédet folytatva a tudományokkal, a filozófiával, a művészettel és az egész emberi tapasztalattal, hangsúlyozta a pápa. Ezután kiemelte az egyház társadalmi tanítását, mint a hit ismeretének jelentős tanúságát az ember szolgálatában, annak minden dimenziójában, személyes, társadalmi és politikai téren. Rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia komplex világában szükség van arra, hogy egy antropológiai nézetre hivatkozzunk, amely megalapozza az etikai cselekvést, hogy segítsen megválaszolni a kérdést, mit jelent embernek lenni, mi az ő végtelen méltósága.
La teologia è dunque questa sapienza che apre orizzonti esistenziali più grandi, dialogando con le scienze, la filosofia, l'arte e l'esperienza umana tutta.
A Szentatya ezután arra kérte a teológusokat, hogy olyan teológiát műveljenek, amely a Krisztussal való személyes és átalakító találkozáson alapul, és amelynek célja, hogy megtestesüljön a mai emberiség konkrét körülményeiben. Bátorította a párbeszédet mind más tudományágakkal, mind belsőleg, reményét fejezve ki, hogy az akadémia a teológusok közötti találkozás és barátság helyévé válik, a szeretett közösség és az osztozás helyévé, ahol együtt haladhatunk Krisztus felé. Ebben az összefüggésben Leó pápa hangsúlyozta, hogy ösztönzést kíván adni, és megáldja az akadémia három arcát, vagyis dimenzióját, amelyeket a Ferenc pápa által jóváhagyott új statútum vázol fel. Az akadémiai tudományos aspektust, a bölcs arculatát és a szolidaritás dimenzióját, amelynek célja, hogy ösztönzést adjon és áthassa a szeretet konkrét gesztusait. Isten igazi ismerete valójában a szeretet által átalakított életben valósul meg, emlékeztetett Leó pápa. Beszéde végén megköszönte a teológusok elkötelezettségét, és arra buzdította őket, hogy fejlesszék és testesítsék meg ezt a bölcs teológiát az egyház és a világ szolgálatában. 14. Leó. A megpróbáltatásokban halljuk meg a teremtés reményének üzenetét. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben a pápa megáldotta a Római Regina Apostolorum Egyetemen jelenleg zajló 12. latin-amerikai tudományos és vallási kongresszust. A tanácskozás témája a teremtés nyelvei, a természet könyve tudományos, filozófiai és teológiai hermeneutikája, mint a remény útja. A pápa Szent Ágostont idézve arra buzdít, hogy keressünk olyan utakat, amelyek lehetővé teszik az ember számára, hogy túllépjen mindenen, ami mérhető. Szent Ágoston ihlette azt az útmutatást, amelyet 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetében ad a 12. latin-amerikai tudományos és vallási kongresszus résztvevőinek. A tanácskozást a római Regina Apostolorum Egyetemen tartják szeptember 10-e és 12-e között. A pápa felhívása, amelyet az intézet rektorához, José Enrique Oyarzún atyához, a szervezőkhöz és a résztvevőkhöz intézett, így hangzik. Keressünk olyan utakat, amelyek lehetővé teszik az ember számára, hogy túllépjen mindenen, ami mérhető, hogy elmélkedjen a mérhetetlen mértéken, hogy túllépjen mindenen, ami megszámlálható, hogy elmélkedjen a számtalan számon, hogy túllépjen mindenen, ami bűn lehet, hogy elmélkedjen a súlytalan súlyon. Az idézet Hippó püspökének a De Genesi ad Littera, szó szerint a Teremtésről című írásából származik. Leó pápa megáldja a kongresszus résztvevőinek elkötelezettségét ezekben a napokban és hangsúlyozza. Isten műve hirdetni fogja teremtője dicsőségét, és az emberiség nem csak létezésének fényes napjainak pompájában, hanem az emberi létre jellemző gyötrelem és megpróbáltatás éjszakáiban is hallhatja majd reményének üzenetét. A Tudomány és Vallás közötti Párbeszéd alapítvánnyal, a Laudato Si mozgalom argentin káptalanjával és a Puebla állam autonóm népi egyetemével együttműködve szervezett kongresszus célja, hogy teret biztosítson a természettudományok, a filozófia és a teológia közötti interdisziplináris elmélkedésnek, a természet könyve gazdag szimbolikájáról és annak időszerűségéről, az értelem és a remény keresésében.
Leó Chicagóból. A vatikáni média dokumentumfilmje a pápa amerikai gyökereiről. Hamarosan bemutatják a vatikáni média csatornákon azt a dokumentumfilmet, amelynek segítségével elutazhatunk az Amerikai Egyesült Államokba, az Ágoston rendi pápa szülőhazájába, hogy megismerjük Robert Francis Prevost életét, aki 2025. május 8-a óta vezeti az egyetemes egyházat. A filmben megszólal két fivére, Louis és John, és sokan mások is. Hangok, képek, tanúságtételek segítenek közelebb hozni a jelenlegi szentatya alakját. Gyermekkorától kezdve a családi kötelékeken át a barátságokig betekintést nyerhetünk tanulmányaiba, társadalmi szerepvállalásába, megtudhatjuk, milyen sportokat szeretett, és mik voltak a kedvenc ételei. Részletes arckép bizonyos értelemben eddig még nem ismert információkkal, amit a Leo from Chicago, vagyis Leo Chicagóból című dokumentumfilm kínál. A produkció a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium, a Chicagói Érsekség, valamint az amerikai székhelyű spanyol adásokat készítő ESZNE katolikus médiahálózat együttműködésével jött létre azzal a céllal, hogy szülőföldjén az USA-n át végigvezessen a jelenlegi pápa személyes történetén egészen a gyökerektől. Utitársunk ebben három vatikáni újságíró, Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio és Felipe Herrera Espaliet, akik Chicago egyik külvárosi negyedéből, Daltonból indulva fölkeresik Robert Francis Prevost szülőházát, ahol testvérei Louis Martin és John eleveníti föl emlékeit és a családi történeteket. Aztán következnek a hivatalok, az iskolák és az Ágoston rendiek által vezetett plébániák, a Katolikus Teológiai Unió. Betérhetünk azokra a helyekre, ahová annak idején a mostani szentatya járt, mint például Aurelio pizzériája, vagy a Redfield stadion, a White Sox baseball csapatának székhelye. Aztán az útvonal egészen a Villanova Egyetemig visz, pár kilométerre Philadelphiától, illetve a floridai Port Charlotte-ba, bátyja lakóhelyére. Közel 30 személy szólal meg a filmben, akik mind kötődnek Leó pápához. Történeteket, anekdotákat osztanak meg, fényképeket és videókat láthatunk, melyek révén jobban megismerhetjük az egyetemes egyház jelenlegi vezetőjét. Egy olyan embert, aki már gyermekkorában érdeklődést mutatott a vallásos élet iránt, játékból misézett és latinul imádkozott. Majd egészen fiatalon megkezdte a felkészülést, hogy belépjen Szent Ágoston rendjébe. Matematikai és teológiai tanulmányokat folytatott, ahol igaz kapcsolatokat épített évfolyam társaival, és mindig kiállt az életvédelmére irányuló kezdeményezések mellett. Egy olyan férfi képe rajzolódik ki előttünk, aki elhagyta szülőföldjét, hogy Peruban szolgáljon, és aki nyugodtan és határozottan vezette a világon egyik leginkább elterjedt szerzetes rendet. Aki a 60-as és 70-es évek zenéjét kedvelte, szeretett autót vezetni, televíziót nézett és követte a baseballt. A Leo Chicagóból hamarosan megtekinthető a vatikáni média csatornákon. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Radnóti Miklós. Gyökér. A gyökérben erő surran. Esőt iszik, földdel él, és az álma hófehér. Föld alól a föld felé tör, kúszik, s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féreg ül. A világ megférgesül. De a gyökér tovább él lent. Nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Azt csodálja, táplálgatja, küld néki jó ízeket, édes, égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most. Férgek között élek én, ott készül e költemény. Virág voltam, gyökér lettem. Súlyos, sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett. Fűrész sír fejem felett.
Radnóti Miklós Gyökér című versét Nagy András mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929 és 30 között részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg az első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgartel jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Legédesebb, legjóságosabb Jézusom, őrizd meg attól, hogy bárkit, még ha gyűlöl és üldöz is engem, megvessek, kevésre becsüljek, haszontalannak tartsak, lenézek vagy elforduljak tőle. Ne engedd, hogy valaha is gyűlölet vagy akár csak keserűség támadjon bennem iránta, és engedd, hogy amíg csak él, ne kételkedjem a megjavulásában.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.